84,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 598 sikeres pályázat részesül a Kulturális és Innovációs Minisztérium vallásos könnyűzenei támogatásában, jelentette be Hankó Balázs. A kulturális és innovációs miniszter emlékeztetett arra, hogy immár 5. alkalommal támogatja a minisztérium 350 millió forinttal a vallásos könnyűzenét. 150 millió forinttal az új hangszerek vásárlását, 50 millió forinttal a hangszerek felújítását, és 150 millió forint jut a vallásos könnyűzenei programokra szerte az országban és a Kárpát-medencében. A 350 millió forintos keretösszeggel meghirdetett vallásos könnyűzenei program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, a vallási közösségek megerősítése és a fiatalok megszólítása. Szita Károlyt Kaposvár polgármesterét választották újra a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének. Megbízatása 5 évre szól, tájékoztatott a szervezet. Azt írták, a szövetség Budapesten tartott tisztújító közgyűlése egyhangú döntést hozott, ezzel Kaposvár polgármesterének immár 4. alkalommal szavazott bizalmat. A társelnök Nemény András Szombathely polgármestere, az ügyvezető alelnök Cser Palkovics András Székesfehérvár polgármestere lett, a szövetség tiszteletbeli elnöke Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke Debrecen volt polgármestere. Továbbra is stabilan magas a hazai foglalkoztatottság. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján 2024. októberében közel 4,7 millióan dolgoztak, azaz immáron több mint egy éve tartósan magas szinten 4 millió 700 ezer körül mozog a foglalkoztatottak száma. Varga Mihályt jelöli a Magyar Nemzeti Bank élére a jövő márciusban távozó Matolcsy György után a kormányfő. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta, a pénzügyminiszter elfogadta a felkérést és ígéretet tett arra, hogy jövőbeni munkájával is Magyarország stabilitását és gyarapodását szolgálja. Az MBH Bank is áthárítja a lakossági ügyfelekre a tranzakciós illetéket. Korábban az OTP, a KNTH, a Raiffeisen, a CIB, valamint az UniCredit Bank is bejelentette a díjemelést. A december 15-én életbe lépő új vasúti menetrendben jóval kevesebb változással kell számolni, mint korábban, mondta a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, néhány napon belül befejeződik a következő évi menetrendi adatok betöltése a MÁV applikációba, a jegy.mav.hu oldalra és az Emma menetrendi keresőbe. Kiemelte, a vasúttársaság célja az volt, hogy a következő évtől ne kelljen új menetrendet megtanulni. Ennek érdekében a menetrendben csak néhány technikai módosítást tettek. 1-2 perccel változik a járatok indulási ideje. December 2-án egész nap torlódásokra kell számítani a Győr felé vezető oldalon. Az Annahegyi pihenőnél egy megszűnt étterem hirdető oszlopát bontják le, ezért az M0-ás autóút külső sávját lezárják a Győr felé vezető oldalon. Ugyanakkor a parkolóba a kihajtás a munkálatok ideje alatt is biztosított lesz. A bontás hétfő reggel 9 órától várhatóan 17 óráig tart. A Magyar Közút ZRT azt kéri a járművezetőktől, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozásokhoz kapcsolódó forgalmi helyzetről az Útinform weboldalán, illetve a navigációs autós alkalmazásokon. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka során egyre nagyobb területen számíthatunk köd, illetve rétegfelhőzet képződésére. Hajnalra az ország legnagyobb részén már borult idő várható. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A szél gyenge marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a miskolci Szent Imre templom templombúcsújára látogatunk el, ahol Bakos Tamás atya, Maklári plébános, teológiai tanár mondott szentbeszédet. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Készülve a mai ünnepre, az elmúlt két estén már arról elmélkedtünk közösen, hogy tulajdonképpen kik a szentek. És hát sokféleképpen meg lehet fogalmazni, meg lehet közelíteni, de a lényeg az ugyanaz, hogy a szentek azok, akik, hát mondjuk így, hogy jól menedzselték az életüket, hogy eredményesen menedzselték az életüket, saját életüket, mert hogy az életszentség, a szenté válás, amire keresztényként tulajdonképpen mindannyian meghívást kaptunk, az nem csak úgy hirtelen, és nem a semmiből születik meg. Ez nem csak úgy, hogy véletlenül megtörténik, hogy hát egy kicsit nem figyeltem, és akkor a közbe szenté váltam. Persze nem is csak az ember műve, nem egyszerűen a tudatos vagy az igényes életvezetésé, nem egy egyszemélyes projekt, több szempontból is csapatmunka. Egyrészt, vagy hát sőt, alapvetően csapatmunka. Mert hogy elsősorban ott van az Isten, hogy azon az úton, amit a szentévállás útjának nevezünk, alapvetően és elsődlegesen ott munkál, ott lüktet az Isten kegyelme. És ez a lényeg, hogy akiket szentként tisztelünk, engedték, hogy az az isteni kegyelem egyre inkább kibontakozzon az ő saját életükben. Együtt működtek vele, mert akkor igazán hatékony, hogyha tudatosan és következetesen együtt működök vele. Szent Imre legendájából ismerjük az ő életének fontos, vagy meghatározó eseményeit. Itt a Zsolozsma olvasmányos imaórájában van egy rész ebből a legendából, ami azt mondja, hogy Szent Imre megelégedve kevés alvással, amikor már mindenki aludni tért, Istennek zsoltárokat énekelve vérasztott. Történt pedig egy éjszakán, hogy Imre az oltár előtt imádságba merülve azon elmélkedett szívébe, hogy mi lenne az a mindennél kedvesebb áldozat, amelyet ő Istennek felajánlhatna. Hirtelen nagy fényességű ragyogás áradt szét a templom egész belsejében, és isteni szózat hangzott fel a magasban. Kiváló dolog a szüzesség, kívánom tehát tőled szívednek és testednek szüzességét. Ezt ajánl fel nekem, és ebben tarts ki mindvégig. Teljesíts bennem szándékodat, hangzott Imre válasza, és Imre mindvégig, még házasságában is kitartott emellett. És hát furán hangzik, vagy furán hangzik-e ez a kérés a mai fülünknek. Valószínűleg a többségünknek igen. De azt hiszem, hogy akkor is mondjuk így, hogy hát extrém kérésnek számított ez az Isten részéről, hiszen Imre a trónörökös. Megnősül, felesége van, emberi számítás szerint, ugye ő lett volna következő király, aki Szent Istvánt követi a trón, és hogyha valakinek, akkor neki igazán gondoskodnia kell az utódlásról. És akkor Szent Imre nem kezd el magyarázkodni, meg variálni, hogy hát uram, hát házas vagyok, én leszek a király, te sem gondolod ezt komolyan, hogy majd utód nélkül vágok bele. Hát hogy esetleg, hogy tudom, hogy komoly és nagy dolgot akarok neked adni, de hogy hát mi lenne, ha valami mást, hogy nem kérhetnél valami mást, meg hogy nekem lennének ötleteim majd én. És általában a mi lenne, ha vagy mi lett volna, ha kezdetű mondatok, azok mindig hát a fikció témakörébe tartoznak. De nem is ez történt, mert hogy Imre elfogadja, vállalja azt, amit az Isten kér tőle. Azon az úton akar járni, amire meghívást kapott. Hogy extrém a kérés, igen, az. És mégis, mi történik, mi zajlik le Szent Imre és Isten kapcsolatában, szövetségében? Tegnap este röviden beszéltem arról, vagy az erkölcs teológiának egy ilyen legújabb kori fogalmáról, amit úgy hívnak szép latin kifejezéssel, hogy opció fundamentalis. Tulajdonképpen ez egy ilyen alapdöntés. Amikor az ember elköteleződik valamilyen érték vagy értékrend mellett. Az életünk nagy döntéseire vonatkozik ez az elköteleződés, és az alapdöntés alapvetően meghatározza, vagy kell, hogy meghatározza a további döntéseinket és cselekedeteinket. És Szent Imre meghozza ezt az alapdöntést, nyilván akkor nem így nevezték, de beleáll abba a húzatba, amit Pap Miklós atya, őt is többször idéztem az elmúlt két este, hogy Miklós atya Szent Háromságos Isten vonzásának, meghívásának nevez. Elkötelezi magát ebben az értékrendben, hitvilágban, és ezután ez határozza meg minden cselekedetét. Ezért a rendszeres és komoly ima élet, vagyis a fixen Istennek adott idő. A kapcsolat ápolása és építése. Ezt úgy mondjuk, hogy hát, hogy minőségi időt tölt azzal, aki meghatározó az ő életében. És ez nem csak a személyességet, hanem a bizalmat is építi az Isten kapcsolatban. És az Isten is komolyan veszi őt, és ebben a kapcsolatban megszülethet az a döntés, hogy én elfogadom az Istentől nekem szánt utat. Hogy én neki elhiszem azt, hogy ő ezen az úton akar boldoggá tenni, és elvezetni az élet teljességére, tulajdonképpen az élet szentségre. Elfogadom még akkor is, hogyha a világ számában, világ szemében ez érthetetlen, vagy ha esetleg még én magam sem értem egészen. Miklós atya írja az Életvezetés etikája című könyvében, az emberben lakó transzcendens dinamikát, a teljességre törekvést minden vallás az isteni szféra felől értelmezi. A keresztény teológia a Szentháromság elmúlhatatlan hívását véli felfedezni benne. A létezőt nem egyszerűen beledobja a létbe, hanem célt ad neki. A teremtés, az egész Szentháromság műves minden meghívást kapott a Szentháromság dicsőségébe. A létünk meghívott lét. A Szentháromság a teremtést egyben célra is irányítja, önmaga boldogságában akar részesíteni minden létezőt. És ez a meghívás, bár majd az Istennél, az örökké valóságban éri el a maga teljességét, nem azt jelenti, hogy majd a halálunk után akkor elkezdődik, mintha ez egy ilyen külön fejezet lenne. Ez a meghívás az már itt és most elkezdődött. Tulajdonképpen a keresztségünkkel elkezdődik. Az Urukra ébren várakozó szolgák képe is, amit a mai evangéliumban hallottunk, tulajdonképpen erre hívja fel a figyelmünket, ennek a tudatosítására, erre az éberségre, hogy már elkezdődött az, ami nála majd teljessé lesz. És ez az éberség, ez nem kialvatlanságot jelent, hogy ne aludjatok, figyeljetek az ajtóra. Ez az éberség, ez sokkal inkább tudatosságot jelent. Hogy ennek a célnak, feladatnak, hivatásnak a fényében már most úgy alakítom az életemet. Hogy ez az életvezetés etikája. Meghívás az életszentségre, a teózisra. Az átistenülésre. Átistenülni emberként. Hogy rajtam keresztül az Istenből egyre több és egyre szebben ragyogjon át erre a világra. Magas a labda? Magas. De hogy a lélek erejében az Istennel ezt le tudjuk csapni. És ahogy arról tegnap is szó volt, ez a meghívás, ez nem a jámbor kiváltságosok feladata. Hát, hogy bármilyen életformában, élethelyzetben, hivatásban éljünk, mi keresztények, apaként, anyaként, nagyszülőként, gyerekként, feleségként, munkásként, tanárként, orvosként, papként, ugyanabból a szentségből részesülünk, és ugyanaz a szentség a cél. Azt mondja a II. Vatikáni Zsinat a Lumen Gentiumban, hogy minden rendű és állapotú Krisztus hívő az élet teljességére és a szeretet tökéletességére kapott meghívást. És mindenki a maga helyén, a maga életében, a maga hivatásában. Ha végignézzük a Bibliát, Isten szentjeinek az életét, Ábrahám, Jákob, Mózes, Péter vagy Pál, akkor nem teljesen hibátlan embereket látunk. Az életszentség nem egyenlő a morális hibátlansággal. Mondjuk így, hogy van benne hiba százalék. Ezt az Isten belekalkulálja. Hogy nem a minden tekintetben való morális hibátlanság a cél. mert hogy azért érezzük, meg tapasztaljuk, hogy akkor bajba lennénk. A cél az, hogy a nagy döntéseket ne hibázzuk el. Az életszentségre, vagy az életszentség, az nem érhető el pusztán önerőből, meg erkölcsi teljesítménnyel. Csak a lélek erejében. Azt írja a második Péter levél, Isten ereje, az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk. Megismertük azt, aki saját dicsőségével és erejével meghívott minket. Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek. Teózis, átistenülés. Ez a szeretet egyszerre, vagy ez az isteni szeretet egyszerre ajándékozó, elfogadó és sürgető. Hogy Isten egyszerre ad valamit, és ugyanakkor hív valami tökéletesebbre. Újra is újra vissza kanyarodunk, hogy visszaköszön az Isten képűségünknek a kérdés, amivel péntek este indítottunk, hogy az Isten képűségünknek az állapota és a dinamikája. Hogy Isten szeretetének két dimenzióját is jelenti ez. Egyrészt elfogad, másrészt pedig igényel. Elfogad, átölel, vigasztal, irgalmas. Másrészt pedig igényel és sürget, sőt olykor talán követel is. És igazából ez a húzat. Ennek a teljessége Krisztusban ragyogott fel az ember számára, és hát ezt valósították meg az életükben a szentek. És hogy úgy szeret, ahogy itt és most jelen vagyok előtte. Ahogy itt és most jelen vagy előtte, így szeret végtelenül feltétel nélkül. De látja benned a potenciált, hogy tudsz te ettől többet is. Meghívás mindig a növekedésre szól. És közben mindig úgy szeret, ahogy éppen vagyok. De hogy mindig vezet. És a legjobb életvezetés, hogyha engedem, hogy ő vezessen benne. És a jó életvezetéshez érdemes engedni, hogy a szentek vonzereje, mondjuk így, hogy elbűvöljön minket. Nem kell őket egy az egyben utánozni. Nem az a feladat, hogy lemásoljuk, mert hogy nem másolatnak lettünk teremtve. Itt mindenki, nem számoljuk, hogy most hanyan vagyunk, de egyszeri, egyedi és megismételhetetlen. De jó, hogyha a példa az lelkesít és magával ragad. Azt írja Miklós atyában a könyvében, minden szent változatos élete mögött ugyanaz a mindenki számára elérhető kegyelem működik. Minden szent arca az egyetlen isteni arc ikonja. És végül Krisztus és a szentek példáján túl fontos a húsvér példaképek jelenléte, vagyis a ma élő elit. És ez az elit, ez teljesen pozitív értelemben elit, akik a teljesség és a szentség útján járnak, akik mi is lehetünk, sőt, arra kaptunk meghívást, hogy legyünk is. És ez az elit, ez nem egy ilyen zárt katolikus vagy keresztény klub, akik felette állnak az átlagnak, mert nem így van. Ez az elit, ez egy húzó erő, ami visz előre személyt, családot, közösséget, társadalmat. És engedjétek meg, hogy még egy idézetet hozzak Pap Miklós könyvéből, és remélem, hogy kedvet is csinálok fel az elolvasásra. Ezt írja, mindenből jól kiolvasható az elit jelentőség az életvezetésre vonatkozóan. Egyrészt az elit eltökélt az örök értékekben, nem alkalmazkodik a kor morális színvonalához, sejti a jobb jövőt. Az elitben van életstílus, amit másolni nem szégyen. Az elitben van egy hihetetlen transzcendens dinamika, lelkesedés, a lélektől kapott tűz, húzat, életkedv. Elitnek lenni egy jó hasonlat szerint azt jelenti, hogy előrefelé macsétával vágni az ismeretlen dzsungelt, hátrafelé pedig dobálni a kocka cukrot, erre gyertek, erre érdemes. Azaz előrefelé bátran lépni, kockáztatni, közfelfogást túlszárnyalni, új utakra merészkedni, tűrni akár a kinevetést, hátrafelé pedig kedvesnek lenni, meghívónak és felkarolónak. És sajátos módon Krisztus is beszél az elitségről. Csak ő azt mondja a Szentírásban, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Vagyis ha az a jó, még ha kicsi is, az egészre jó hatással van. Ízt ad neki, fényével utat mutat. És befejezésnek legyen egy fontos szempont még. Az az út, amit életszentségnek nevezünk, az nem egy magányos projekt, ahogy mondtam is az elején. És nem is csak az Istennel való együttműködés. Az Isten képűségünk azt is jelenti, hogy kapcsolatra lettünk teremtve. Szentháromság képére és hasonlatosságára, aki szeretett közösség. És mi is kapcsolatok sokaságában élünk. Egyedül nem lehet, és nem is tudunk az élet szentség útján járni. Mert hogy másokkal kapcsolatban, másokkal együtt bontakozik ki. Nem csak a személyiségünk, de a szentség is. Nem tudunk egyedül szenté válni. Van olyan, hogy meg is nehezíti a többi, de egyedül nem megy. A keresztségben mindannyian részesedtünk Krisztus általános papságában, az ő küldetésében, és az ő feladata a mi feladatunk, az ő küldetése a mi küldetésünk, hogyha vállaljuk. És az ő küldetése mindenkihez szól. És az enyém is, és a tiéd is, és a miénk is. Legszűkebb körben a rám bízottak között, de tágabb értelemben is a fele baráthoz, aki akárki lehet, aki szembe jön velem. Szóval az így fejezi ki a fele barátnak a fogalmat, hogy il prossimo, a következő. A következő lehet bárki. Jobb vagy baloldali, lehet az magyar, cigány, arab, heteró, meleg, bárki, hívő vagy ateista. Mit kezdek azzal, aki az életet máshogy látja, mint ahogy én látom, máshogy éli, mint ahogy én élem. Persze, hogy fontos, hogy a szilárd, hogy szilárdan kiálljak a keresztény értékek mellett, ami mellett elköteleztem magam. De az nem kell, hogy azt jelents, hogy én szemben állok a másikkal. Hogy attól, hogy valaki nem úgy gondolkodik, mint én, még nem lesz az ellenségem. Nem jelenti azt, hogy nekem a másikat le kell győzni, sőt, nekünk a másikat meg kell győzni, meg kell nyerni az Isten országának, Krisztus ügyének. És nem szavakkal, vagy nem csak szavakkal, hanem a hiteles keresztény életemben, ezzel a tudatos életvezetéssel, ahogy ebben együtt működök az Isten kegyelmével és szeretetével. Hogy a teljesség és a szentség útján járok, nem is másolva, de mindenképpen követve szentek példáját. Amen.
Most dr. Berkes Lászlót, a Miskolc új Diósgyőri római katolikus plébánia plébánosát, pápai prelátusatyát hallják.
Úgy éreztük, hogy ennek a szentmisének a keretében alkalmas megáldani ezt a fizetet, és kérem is, hogy aki is ilyennel rendelkezik, jöjjön már ki ide egy kupacba az asztal köré, mert megáldjuk ezeket a füzeteket, és bepecsételjük, amit be kell pecsételni. Felnőtt, fiatal, idős, mindenki, akinek van ilyen, kérem, hogy jöjjön közelebb esztendő. Ugye, hogy bármikor el lehet kezdeni egy esztendőt, leginkább ahhoz szoktunk hozzá, hogy új évkor kezdünk új esztendőt. És akkor mindig azt érjük, de jó, hogy megértük ezt az évet. Megértük ezt az esztendőt. De hát ugyanúgy lehet a születésnaptól a születésnapig is átélni egy évet. De jó, mindig a születésnapunkor érezzük, hogy megértük ezt az évet. A tanév már nem egészen olyan, mert a tanév az csak 10 hónap. De esztendő lehet az is, és most azért vagyunk itt, hogy Szent Imre búcsútól Szent Imre búcsúig. És gondolatba fusson mindenki 2025-re, amikor majd lesz a Szent Imre búcsú. És kezdjük mondja, ha mutatom így, a hátulján van egy korsó tele vonalakkal, amire most a mai napon itt az alsót már besatírozhatjuk. És minden vasárnap azzal az 1-2 milliméterrel haladunk fölfelé, és telik meg az mi korsónk. Majd olvassuk el a benne lévő kis leírást, az olajat, a tartalék olajat jelenti ez, aki az 5 okos szűz is rendelkezett. érdemes megáldani ezeket a füzeteket, és majd bepecsételjük utána majd a ének alatt, ugye a PH helyére, azt, ami a címlapon is van. A címlapon van a cím, ugye a vasárnapi szentmiséim története, hát a mairól, hát hosszan is lehetne írni, azt is leírhatnánk, hogy a hiszek egy után megáldották a kék füzetet. Ez egy különös történet ennek a mai napnak. Viszont nem azt írjuk le, hanem azt, hogy miről szólt az evangélium, prédikációból mit jegyeztem meg. Hát én közben gyóntattam meg, átmentem a másik oldalra, mindig lehet valamit megjegyezni. De mindig megragad bennünket az, amikor Szent Imréről halljuk, Szent Imre hercegről, hogy ő fölajánlotta Istennek, hogy kérjen tőle bármit. És amikor ő bármit kér, akkor azt a bármit fogadja el. Bármi is legyen az. Nem azt mondja, hogy nekem lenne jobb ötletem, hogy Tamás atya mondta. Mi mindig ezt akarjuk lecserélni, az Istennek a kérését, gondolatát. Ez a könyvecske segítsen bennünket abban, hogy ebben a következő búcsúig tartó esztendőben törekszünk rá, hogy minden úrnapját, minden kötelező ünnepet megszentelünk szentmisével. Ez nagyon szigorú elhatározásunk. Aztán, hogyha nem sikerül, hát akkor nem sikerül, akkor nem fog megtelni egészen, de akkor is törekedjünk rá. Segítsen ebben bennünket a Jóisten. Tartsátok magatok magasra ezeket a kis füzeteket, mindenható Istenünk. Áld meg kegyesen ezeket a füzeteket és ezeknek a hordozóit, gazdáit, akik azzal az elhatározással vannak itt, hogy megszenteljék a te napodat, mindig megújuljanak a vasárnap és ünnepnap az ő szeretetükben, el tudják hozni hozzád az ő hálájukat, köszönetüket, mindazért, ami történt az előtte való napokban, és hogy erőt merítsenek. Engedd nekik, hogy kitartóak tudjanak lenni elhatározásukban. Áld meg az ő jó szándékukat, mindenható Istenünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Kedves testvérek, most tegyük le füzetet, maradjunk itt, a hívek könyörgésével folytatjuk, maradjunk itt, és a hívek könyörgése után az ének alatt pecsételjük majd le ezeket a füzeteket. Addig nyissuk ki, ha netán eddig nem írtuk volna rá a nevünket, igyekszünk a mai napon, tehát vagy nevet, vagy szent nevét, Birma nevet, jeligét, bármit ráírhatunk, csak írjuk rá majd oda a nevünket, és a pecsétben pedig len azt ismételjük meg, ami a címoldalon van, ezt nem mondtam, adszum. Mindig usson eszünkbe az, hogy azt jelenti, hogy itt vagyok, jelen vagyok, meg vagyok, rendelkezésre állok. Nem csak egyszerűen vagyok, mint egy falevél, amit fúj a szél, hanem azért vagyok itt, hogy azt tegyem, amire meghívtál engem.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a miskolci Szent Imre templom templombúcsújára látogattunk el. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a daganatos megbetegedésekről, azon belül is a szűrések fontosságáról volt szó. A műsorban Rubi Mónika, a Miskolci Központi Kórház Onkológiai és Sugárterápiás Centrumának prehabilitációs projektkoordinátora szólal meg, valamint Szilágyi Erzsébet Rózsa daganatos megbetegedésének tapasztalatairól mesél. A riporter Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Köszönöm, hogy itt vagytok, megállapodtunk, hogy tegeződve folytatjuk ezt a beszélgetést, ami tulajdonképpen, ha úgy tesszük, akkor egy lassan-lassan már nem tabu téma körébe tartozó, mert hogy a daganatos betegségről, de elsősorban a szűrésről fogunk beszélgetni. Mónika a minap jelentette be, hogy sikerült rábírni Rózsát arra, hogy a történetét megoszta, tanúság kedvéért, meg hogy jobban a figyelem középpontjába kerüljön, mert hogy a történet lényege az, hogy ha nem figyel magára, ha nem megy el csak úgy improvizatív egy szűrésre, akkor bizony ebből akár komolyabba is következhet. Ugye, kedves Rózsa?
Így van.
Ez a történet, ez általad is közhírré tétetett, mint hallom, ugye a Facebookon elmondtad a történetedet. Szerintem ebben Mónikának is szerepe volt, nem?
Ebben még nem.
Még nem?
Az első posztom az azért született meg, hogy én a saját lelkemen könnyítsek. Nekem egy kicsit segített ez abba, hogy feldolgozzam azt a traumát, amiért ezzel kapcsolatban.
Ez az, amiről mi beszélgettünk, Mónika, hogy nem kell ezt eltitkolni, nem kell ezt kötény alá söpörni, lehet erről beszélni.
Sőt, merni kell segítséget kérni, és itt nagyon-nagyon hangsúlyoznám az önvizsgálatnak a fontosságát, mert hogyha jön egy sugallat, egy ösztön, hogy valamilyen szűrővizsgálatban részt vegyünk, annak az első lépése a testünknek a vizsgálata. És hogyha ott már valamilyen eltérés, figyelem felkeltő jelleggel motoszkál bennünk, akkor igenis menjünk el szervezett szűrővizsgálatokhoz, az alapellátáshoz, a házi orvoshoz, aki utána megszervezi a betegutat.
Ez a testünk önvizsgálata, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, de én azt hiszem, hogy nem nagyon ment be a köztudatba, ugye? Tehát én például a fiatalok körében kevésbé veszem észre, hogy annyira törődnének, nem akarom bántani a fiatalokat, de azt szokták mondani, hogy amíg az egészség, tehát pazarlóban bánnak az egészségükkel.
Igen, viszont a szemlélet, én az alapján gondolom így, hogy nagyon sok fiatal korán felfedezett tumoros beteget látunk az elmúlt egy évben.
Tehát akkor mégis
ami, ami arra utalhat vissza, hogy igenis foglalkoznak önmagukkal, elmennek a szűrővizsgálatokra, vizsgálják önmagukat.
Rózsa, te esetedben hogy történt? A te történeted az, mi ismertes meg vele?
Hát nálam 2-3 éve kezdődött ez az egész, hogy több ismerősöm is sajnos daganatos betegségben halt meg. Nagyon közeli ismerősöm, nagyon jó barátnőm is. És
bocsánat, 2-3 éve kezdődött ez az egész, mi?
Hát az maga a gondolat, hogy nekem is el kellene menni a szűrővizsgálatra.
Tehát kezdtél figyelni magadra.
Igen,
jobban.
Igen. Semmi elváltozást nem tapasztaltam magamon, mert ugye én is azért próbáltam folyamatosan vizsgálni magam, hogy van-e valami probléma, és idén tavasszal született meg az a végleges döntésem, hogy akkor most kérek egy időpontot a mammográfiára, és megnézetem.
De magam, volt valami jele, amire?
Semmi. Az ég a tejvilágon semmi jele nem volt. Ez csak egy ilyen gondolat volt, hogy elmegyek, megerősítenek, majd jól megerősítenek abban, hogy semmi okay, bajom minden. Nincsen. Igen. És hát a vizsgálat sajnos nem ez derítette.
Itt álljunk meg egy pillanatra, közbevetőleg megkérdezném, hogy mert hogy az erőt nem jártál, te nem kaptad meg ezeket a szűrőbehívókat?
Még Tatabányán éltem, amikor, ugye én tatabányai állandó lakhellyel rendelkezem.
De 7 éve itt vagy Miskolcon.
7 éve itt vagyok Miskolcon, igen. Még amikor Tatabányán éltem, akkor kaptam, ott megkaptam a behívót, el is mentem, ez körülbelül 10 évvel ezelőtt volt még, és mivel itt élek, az állandó bejelentett lakcímen viszont Tatabánya, így azokat nem kaptam meg, úgyhogy nem voltam azóta.
Lebegtél itt az ellátás.
Igen.
Na és akkor megkaptad ezt a leletet tulajdonképpen, hogy itt van valami, aminek nem kéne lenni, ugye?
Igen.
Ez mi volt? Ez egy értesítés?
Nem, behívó? Nem. Amikor a megkapott időpontra bementem a mammográfiára, már ott a mammográfiai felvételnél kimutatták, hogy van valami probléma, és rögtön azonnal ultrahangos vizsgálatot készítettek, ami megerősítette, hogy tényleg van valami gond, és ezután azonnal felsekeltem az ultrahangos ágyról, levették a szövet mintát, hogy elküldjék vizsgálatra.
És itt akkor pillanatok alatt történt minden, ugye?
Igen.
Volt időd itt egyáltalán felúcsúdni, vagy mi az első gondolata ilyenkor az embernek?
Hát, hogy meg fogok halni. Ez borzasztó érzés az, amikor elmegy az ember úgy, hogy nincs semmi olyan visszajelzése a testéből, hogy bármi problémája lenne. Elmegy jókedvűen az ember, hogy majd megerősítenek ebben, és kap egy ilyen vizsgálati eredményt. Igen, hideg zuhanyt, hogy de van. Tehát ott az embernek az idő alatt, amíg ott van benne a rendelőben, és ezek tudatosulnak benne, hát átfut az agyán, hogy hát itt a vég, itt meg fog halni.
Ezt gondolom törvényszerűen mindenkinek
ugye?
Ilyenkor, most a Monikához fordulok, ilyenkor az egészségügyi dolgozóknak óriási szerepe van.
Így van, a jó kommunikáció, a jó betegvezetés, ez kulcsfontosságú.
Kaptál ilyet?
Nem.
Nem? Maradtál ott egyedül a gondolataiddal?
Igen.
Aztán
éltem a mindennapjaimat, próbáltam magamban ezt feldolgozni.
Magadban, vagy megosztottad valakivel?
Hát a párommal megosztottam, igen. Mert hát ugye vele élek, neki mindenképpen tőle tudnia kell
segítséget
róla. És amikor már biztos volt az, hogy műtétre kerül a sor. Tehát amikor már tudtam biztos pontokat, hogy mik fognak történni, akkor mondtam el a gyerekeimnek is, illetve a munkahelyemen is, hogy sajnos erre kell számítaniuk, hogy hosszabb időre kiesek.
Időben ez hogy volt? Tehát ez év tavaszán volt ez az önkéntes vizsgálat, amikor igen. Vidáman beindultál ugye a mammográfiára. Májusban?
Május 22.
Május 22, és ebből a vidámságból lett ez a
hát mondjuk azt, hogy egy ilyen depressziós állapot.
Meg is jelent a depresszió az életedben?
Szerintem igen.
Kitől kaptál a legnagyobb segítséget?
Mónikától.
Mónikával hogy jöttél össze?
Egy nagyon kedves ismerősen keresztül. Ismerte Mónikát, fölhívta.
De most ez hivatalos kapcsolat volt? Tehát az egészségügy...
Nem.
életben?
Teljesen civil életben.
Akkor már te tudtad a leletedet?
Igen.
Igen, és ez a közös ismerősünk tudta, hogy én az onkológián dolgozom, és hogy ennek a projektnek a koordinátora vagyok, és akkor kérdezte, hogy ilyenkor most mi a feladat? És akkor gyorsan elkezdtük szervezni a betegutat, és így bekerült a gyors ellátásba, amiben egyébként minden beteg bekerül, aki az onkológiai ellátásba hozzánk lesz továbbítva, más osztályok, vagy az alapellátás, vagy a mammográfiás központból, és beindult a vonat.
Igen.
De mindenki bekerül, ugye Monika azt mondta, de mégis más érzés volt így bekerülni, nem? Hogy ennyire, hogy mondjam, személyre
nem szó. Tudom, hogy milyen érzés lett volna, hogyha nem így kerülök be. De így viszont nekem ez rettentően nagy segítség volt.
Hát próbáltam beindítani a korrekt, jó betegvezetést.
Mi volt a legnehezebb, is. Monika például? Ugye van egy lelkileg összerogyott ember az ilyenkor.
Igen.
A legfontosabb a lelki támasz?
Igen, mindenképpen, hogy ezt az utat ő végig tudja jó erőben csinálni, és hogy legyenek hosszú távú tervei. Tehát itt, hogyha most összeomlik valaki, akkor nem biztos, hogy olyan hamar és olyan jól ki tudunk jönni az elejéből. Mert most úgy érzem, hogy most vagyunk így a közepén a feladatnak.
A műtéti beavatkozás az mikor történt?
Augusztus elején és augusztus végén. Tehát két műtét.
Két műtét volt?
Igen.
És a kezelésről tudhatunk valamit? Tehát amikor te megosztottad például a történetedet a Facebookon, akkor még akkor már túl voltál ezen a, hát mondjuk úgy a szemérmes korszakon?
Nem volt szemérmes korszak.
Nem volt?
Nem.
Na de azt mondtad, hogy magaddal...
Másoknak azért nem mondtam el, mert nem tudtam, hogy mit mondjak. Tehát magamnak kellett először ezt megfogalmaznom, hogy hogyan is mondjam el, hogyan adjam át az információkat, és nagyon nehéz volt egyébként úgy beszélni róla, hogy amikor ez szóba került, akkor szinte azonnal sírógörcsöt kaptam. Kellett egy elég hosszú időnek eltelni ahhoz, hogy én ezt magamban helyre tudjam rakni, és tudjak beszélni róla. Akartam beszélni korábban is róla, csak nem tudtam.
És mi adott erőt neked ehhez?
Ez jó kérdés. Az akarat erőm szerintem. Az, hogy megismerjék a történetemet, hogy tudják, hogyha éppen nem akarok beszélni senkivel, akkor miért nem akarok beszélni senkivel, hogy tudják, hogy mi történt velem, és hogy mások is odafigyeljenek magukra.
A párod, a családod, a gyerekek, a közösség, munkahelyi közösség, hogy viszonyultak, amikor megtudták ezt a hírt, hogy viszonyultak hozzád?
Mindenki egyből a segítségéről és a támogatásáról biztosított. Nagyon nehéz volt szerintem nekik, mert nem tudják, hogy viszonyuljanak.
Nem tudják kezelni.
Igen. Nem tudják kezelni. Igen. Ugyanúgy, mint ahogy én nem tudtam az elején kezelni, a hozzátartozók, a barátok, a kollégák sem tudják kezelni, mert szerintem még mindig ott tart, hogyha valaki, vagy ott tart a társadalom, hogyha valaki elmondja, hogy daganatos beteg, akkor hát csúnyán kifejezve azonnal temetik.
Meg elhatárolódnak. Tehát itt jön nagyon fontos szerepet, itt kap a pszichológusi ellátás, mert a pszichológus megtanítja jól kommunikálni a beteget a betegségéről a közeli és távoli populációjában, illetve segítséget tud adni a hozzátartozóknak is, amit nem nagyon szoktak igénybe venni, hogy ők hogy beszéljenek a beteggel.
Most eszembe jutott az a diskurálás, amikor is szó volt arról, hogy van egy olyan lehetőség itt a projekten belül, hogy egy konkrét esetet mondtatok, hogy az anyuka kint ült a váróban, miközben a lányánál, a lánya bent volt az orvosnál, és először a mama, aki ott összeszakadt magába és úgy ült, először szinte tolakodásnak vette, hogy oda ment a te kolléganőt hozzá. Majd ő ment a végén segítséget kérni. Tehát igen, ezeket meg kell tapasztalni, át kell élni. Most ez, hogy kommunikálja a beteg, ez olyan könnyű kimondani, hogy megtanítjuk, hogy kommunikálja. Hát hogy kommunikálja a beteg magáról, hogy neki mi a baja?
Hát erre való a szakember, és megtanítja a verbális és a nonverbális kommunikációt. Akár ez szituációs gyakorlattal is.
Mondanátok nekem erre példát? Akár szituációs gyakorlattal például.
Tehát nem a hárítás a lényeg, hanem igenis el kell tudni mondani, a szemébe nézni XY-nak, hogy ez is ez történt velem, de arra törekszem, hogy az életem ezzel a betegséggel együtt tovább tudjam élni, és hogy jól kijöjjek ebből a betegségből.
Ezt te otthon is elmondtad, Rózsa, meg a munkahelyeden is elmondtad?
Igen.
Most pedig igyekszel közhírét tenni, ugye itt az internet segítségével. Pontosabban nem jó szó ez a közhírét tenni, hanem példát mutatni inkább azzal, hogy kell ezt kezelni,
igen,
vinni.
Igen, hogy az én tapasztalatomon keresztül, akik ebbe a helyzetbe kerülnek, lássák azt, hogy ezt végig lehet csinálni. Nem azt mondom, hogy boldogan, de nem kell depresszióba esni.
Annak ennek szakaszai, ennek a korszaknak. Ugye az első a felismerés szakasza,
igen,
volt, amikor,
igen,
megkaptad a diagnózist. Akkor utána volt egy olyan, amikor ilyen lebeg az ember, és akkor fel kellett ócsúrni, hogy na mi van, meg el kellett dönteni, hogy mit akarok. Most én ezt belepusztulok, vagy elveszem a harcot, ugye?
Igen.
Na itt jött,
igen,
a Monikáik segítség elsősorban.
Így van.
De aztán még mindig vannak szakaszai, mert ugye májusban volt a felismerés, augusztusban műtöttek, májustól augusztusig azért elég hosszú, kemény 2 hónap lehetett, ha nem 3 hónap. Mert az ember ilyenkor szeretne, hogy Uram Isten, rögtön túl lenni mindenen. Az a félelem is benne van, hogy elkésünk a beavatkozással, nem?
Az ő esetében azért azt tudni kell, hogy a betegség az nem futott tovább. Tehát az ott lokálisan...
Ezt állandóan ellenőrzik,
persze,
ilyenkor?
Persze, tehát ezt az onkotím döntésben mérlegelik, tehát a beteg adatai, dokumentáció, képalkotó vizsgálatok minden alapján, hogy mi a legideálisabb terápiás út. És a Rózsa esetében itt a primár műtét volt a javaslat, mert hogy szervre lokalizált volt az állapot. Tehát itt nincs, tehát van bizonyos időablak, aminek az idején belül el kell végezni a műtétet, és ez így is történt nálunk.
Ez az időszak, és a két műtétről van szó, ugye? Hajón,
igen,
ugye?
Igen,
két beavatkozáson. Ezt az időszakot te magadban hogy élted meg, a műtét előtti időszakot? Még ott mindig tele van kérdőjellel az ember, gondolom, nem?
Hát ott már annyira nem.
A várakozás.
Ott már a várakozás volt, igen, ez a, mint a gyerekek a karácsonyt, ahogy várják, hogy jöjjön a Jézuska, úgy vártam én is azt az időpontot, hogy eljöjjön a műtét.
Hát ez olyan szépen mondod, de ez olyan fekete karácsony, ilyenkor úgy hangzik az embernek, nem? Mert hát azért egy ilyen műtétre bemenni, de
nem,
most kell, hogy beszélj velem.
Nem. Mert ez egy jó dolog, mert tudod azt, hogy ez már megszűnik benned lenni, és innentől kezdve már csak a gyógyulásra kell koncentrálni, a figyelmet fordítani.
Ez az, amiben megfordítjátok a páciensek gondolkodásmódját, ugye? Amit most, igen, csak nem véletlenül rossz példaként behoztam. Ugye? Hogy
igen,
így gondolkodjon, igen, az ember. Igen. Tudnék, az előbb-utóbb hat a betegségének a lefolyására is, ha nem hisz benne.
Meg a lelki állapotára. Tehát, hogyha rossz a lelki állapota, akkor kevésbé együttműködő. És akkor tagadóbb a gyógyítása, a kezelésekre vonatkozóan.
Milyen gyakran kell neked bejönni ellenőrzésekre? Illetőleg úgy kérdezem, hogy a műtét előtt, ugye amire utaltatok, hogy az onkotímbez figyelemmel kísérik, hogy most meddig ez az időablakon belül legyen a beavatkozás. Milyen gyakran kellett jönni be? És miből állt ez a vizsgálat, ez az ellenőrzés?
Gyakorlatilag ugye megtörtént az onkotím döntés, aminek a birtokában történt egy sebészeti szakvizsgálat, ahol kiírták a műtéti időpontot. Itt itt megállt a folyamat, vártuk a műtétet, elvégezték a beavatkozást, ami sajnos indokoltá tette, hogy legyen még egy műtét, az is megtörtént, majd a szövettan birtokában ismét a mi ellátásunkba került Rózsa, ahol szintén onkotím döntés alapján döntötte el a bizottság, hogy mi a következő terápiás lépés. A protokollnak megfelelően műtét utáni sugárkezelésben részesítettük, amit nagyon szépen ügyesen végig is csinált, és most jött a gondozási fázis.
Sugárkezelés. Nagyon sokan visszautasítják a sugárkezelést, félvén a rosszul léttől és az egyéb nem kívánatos járulékos dolgoktól. Nálad voltak ilyenek?
Nem.
Nem? Tehát jól viselte a szervezeted akkor?
Hát a lehetőségekhez képest, igen.
Tehát
nyilván minden kezelésnek, minden beavatkozásnak van valami kellemetlen része, de én úgy gondolom, hogy én nagyon jól fogadtam ezt a kezelést, és semmi különösebb.
Nem volt rossz.
Itt nagyon lényeges, hogy a korrekt tájékoztatás, tehát a sugárterápiás szakorvos korrektül tájékoztatja a beteget. Maga a
következményekről milyen hatása lesz.
Hogy mire lehet számítani, mennyi időt fog ez igénybe venni, és még azt követően milyen tünetek léphetnek fel. Tehát, hogyha a beteg ezzel számol, akkor nem esik pánikba, ha bármiféle bőrtünet vagy egyéb egyebet észlel. De hogyha az súlyosabb, nyilván az orvosolható. De hál' Istennek Rózsa tök jól végigcsinálta, úgyhogy most a gondozási fázisban vagyunk.
Ez már a fellélegzés, ugye? A gondozási fázis, ha úgy tetszik.
Ez már a második fellélegzés. Második, ez az első, az a műtét után volt. És ez már a második.
Meg kell, hogy mondjam, hogy egy nagy könyvvel érkeztél ide, ugye? Konyha nyelven, merrákról. Mert miért tartottad fontosnak, hogy ezt behozd?
Mert szeretném, hogyha más is megismerné. Mert ugye ennek kapcsán én mindent megpróbáltam felkutatni, és rátaláltam erre a könyvre, elolvastam, és nagyon nagy segítség volt, mind a mellett, hogy a kellő tájékoztatást én megkaptam mindenkitől, de ez mégis adott hozzá egy pluszt nekem, hogy tényleg konyha nyelven van leírva, hogy bárki megértse, hogy mi történik a szervezetében, hogy éppen milyen tünetei lehetnek a kezelésektől, bármelyik féle kezeléstől, amit kap. És úgy gondolom, hogy ez nagyon sokaknak nagy segítség lehetne ebben a helyzetben. Receptek vannak benne, hogyha valaki tényleg komolyan gondolja, és életmódot is szeretne váltani, vagy csak segíteni szeretné a szervezetét abba, hogy hamarabb tudjon regenerálódni.
Erről te honnan szereztél tudomást? Magad kurkáztad a neten, vagy
elhívtak? Ezt nem, ezt egy dietetikus ismerősömtől kaptam a könyvnek a címét meg.
Ebben a prehabilitációs programban, tehát te is részt veszel mostantól, ugye?
Igen.
Egymással szoktatok beszélgetni, akik a kezelésre várnak?
Sorstársaimmal igen. Akikkel egy időben voltunk bent a sebészeten a műtétnél, velük egyik másikkal tartom a kapcsolatot, és a tapasztalatainkat megosztjuk egymással.
Az életmódváltásra szeretnék rákérdezni. Nyilván megváltozik az ember élete. Másként látja az életet,
igen,
ugye?
Igen,
így van. Szokták volt mondani, hogy a fontos, kevésbé fontos dolgok abszolút más sorrendben
átértékelődnek.
Ilyennek az
ember. Mondhatjuk úgy is, hogy amikor a második életünk elindul.
A te életedet hogy alakította át ez a sorrend? Benne foglaltatna véleményem szerint itt a mindennapok során a édesanyaságod, a munkavállalásod, a közösséged való viszonyod. Tehát megváltozott ez valami módon?
Ilyen jellegű változás nem.
Ha nem?
Nem, mert szerintem ezt a részét mindig helyén tudtam kezelni. Inkább az életmód, hogy milyen táplálékokat fogyasztok, miket mivel társítok. Tehát ez
amire korábban abszolút nem is gondoltál?
De gondoltam.
csak nem betett.
Ennyiben is maradtam magammal, hogy gondoltam. Ez bőven elég volt korábban.
És mi az, amit ugye állandóan harsogjuk, hogy folyadékfogyasztás, meg a táplálék, ugye az vagy, amit megeszel, meg sok mindenféle mondást eszembe jött hirtelen, de mozgás, táplálkozás ilyen szempontból módosult, változott az életed?
Igen, igen. Tehát addig, amíg korábban, hogyha csak azt veszük, hogy a hagyományos étrend, rántott hús,
de milyen
sőt, krumpli. Most rántott hús, mert azt nem tudom kihagyni, viszont zöldségköretet eszek hozzá.
Egy példa. Én azt hiszem, időnk a legnagyobb ellenség, de időnk olyan szempontból pedig a jó barát is, ugye, hogy az idő mennyi mindent megold, és jobbá tesz, és jóvá tesz. Hát kívánom, hogy ez a második félidő, ahogy fogalmaztál, ha jól tudom, ez is ugyanolyan sikeresen, szerencsésen teljék el. Köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a beszélgetést, Rúzsa.
Egy utolsó gondolatként szeretném hangsúlyozni az emlő önvizsgálatának a fontosságát, hogy minden nő már a pubertáskortól kezdje el és váljon az rutinszerűvé minden hónapban.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a daganatos megbetegedésekről, azon belül is a szűrések fontosságáról volt szó. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Csak élj a napnak! A Lánchíd mindig szép, a rakpart gyöngy sor nézt. Száz autólámpa ég, csak élj a napnak, a súlyt most engedd el, a szíved túl. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.